Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő a közösségi oldalán. Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő szuverenitás védelmi sóhivatalt. Ezzel spórolunk 6 milliárd forint közpénzt, idéztük a Tisza párt elnökét. Magyar Péter már többször beszélt a szuverenitás védelmi hivatal jövőjéről 2025-ben, Budapestről Nagyváradra induló országjárása kezdetén például úgy nyilatkozott a Magyar Hangnak, hogy kormányra kerülésük esetén sóval hintik be a helyét. A szuverenitás védelmi hivatal létrehozását az országgyűlés által 2023. decemberében elfogadott a Nemzeti Szuverenitás Védelméről szóló törvény, valamint az ugyanakkor elfogadott alaptörvény módosítást tette lehetővé. A szuverenitás védelmi hivatal 2024. februárjában kezdte meg működését. Élére Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök Lánci Tamás politológus nevezte ki. Megnevezte a Fidesz frakció 7 szóvivőjét Gulyás Gergely a képviselőcsoport vezetője. Hegedűs Barbara, Koncz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert adnak majd hangot a nemzeti oldalt támogató 2,5 millió választópolgár véleményének, és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának, közölte közösségi oldalán Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, a Fidesz megújult parlamenti frakciója a normalitást fogja képviselni az országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül. Mint írta, a Fidesz képviselőcsoportjának hétfői alakuló ülésén döntöttek a 7 frakcióvezető helyettesnek a személyéről, akik a következő parlamenti ciklusban a Fidesz frakció szóvivői is lesznek. A Fidesz 44 fős frakciója hétfőn alakult meg, vezetője Gulyás Gergely. A most bejelentett szóvivőkön kívül frakcióvezető helyettes még Kocsis Máté, eddigi frakcióvezető, és Balla György, frakcióigazgató. A választással a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, egy új időszak, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik, írta Orbán Viktor a Fidesz tagjainak küldött levelében, amiről a Telex írt. A pártelnök azt is közölte, elnöki mandátumát az országos választmánynak visszaadta, a kongresszusig elnöki teendőit ellátja, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd. Közösségünk feladata, hogy az elmúlt 16 év nagy nemzeti vívmányait megvédje, és a nemzeti kormányzás eszményét továbbra is életben tartsa. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék. Ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat, idézte a leköszönő miniszterelnököt a Telex, a birtokába került levélre hivatkozva. A levélben, amelynek tartalmát a távirati iroda is megismerte, Orbán Viktor arról is írt, hogy ebben a szellemben szervezték át a Fidesz parlamenti frakcióját is. A pártelnök megköszönte a kampányban végzett munkát, és a Fidesz tagjait arra kérte, hogy a szokásos választás utáni taggyűléseken értékeljék a helyzetet. A politikus megerősítette, hogy az országos választmány ülésén június 13-án hívják össze a Fidesz tisztújító kongresszusát. A szerdai kormányülésen Orbán Viktor döntése alapján a leköszönő kabinet nem fogadta el azt a rendeletet, amely lehetővé tenni, hogy a NAV ne csak 4+3, hanem akár 90 napig is felfüggeszthesse a pénzmosás gyanús utalásokat. Osztotta meg értesülését Magyar Péter, aki a döntést felháborítónak nevezte. A Tisza párt miniszterelnök jelöltje, aki Brüsszelből jelentkezett be a közösségi oldalán, hangsúlyozta, sok helyről kaptak jelzést, hogy sok milliárd forintot akarnak kimenekíteni. Dél-Amerikába, Ázsiába, a NER-hez köthető oligarchák és egyéb politikusok is. Arról is beszélt, hogy a kapott hírek alapján a kormány Orbán Viktor javaslatára eltörölte azt a szabályt, hogy a minisztériumok csak úgy költhetnek a keretükön belül, illetve úgy vállalhatnak kötelezettséget, ha ahhoz a pénzügyminiszter hozzájárul. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék nem várható, az élénk északkeleti szelet főképp keleten kísérhetik erős lökések. A hőmérséklet napközben 11 és 16 fok között alakul. Híreket hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegély mai adásában az elmúlt évek egy-egy érdekes, aktuális hallgatói kérdésére válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Levélírónk azt kérdezi, mit akar az elidegenítési és terhelési tilalom.
Az elidegenítés és terhelési tilalom általában egy tulajdon tárgyára vonatkozó zálogjog biztosítására szokott létrejönni. És ez nagyon fontos, hogy ezt szerződéssel kötik ki, és nyilván ebbe a szerződésbe bele van írva annak minden szükséges tartalma, illetőleg minden egyes feltétele, ami erre vonatkozik.
Mi a jogi hatása az elidegenítési és terhelési tilalomnak?
Az ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom egyértelműen korlátozza a tulajdonost abban a jogában, hogy azt szabadon értékesítse, vagy pedig arra akár más hitelt vegyen föl. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az ingatlannak a birtoklási jogát abszolút nem korlátozza. Tehát ez tulajdonképpen csak a tulajdonnal való rendelkezésben jelent korlátozást. Gyakori eset, hogy bejönnek az ügyvéd irodámba úgy, hogy el szeretnék adni az adott ingatlant, és közben még akár egy régi, ami már régen nem áll fenn tartozás, még arra tekintettel egy jelzáloggal mind a mai napig be van jegyezve az elidegenítés és terhelési tilalom, és ez gyakorlatilag megakasztja a szerződést. Egy nagyon fontos tanács, a hatályba lépett az új ingatlan nyilvántartási törvény, és nem tanácsolom senkinek azt, hogy az adásviteli szerződéssel egyidejileg próbálják ezt az elidegenítés és terhelési tilalmat is töröltetni a jelzálogjoggal és mindennel együtt, mert hogyha bármi probléma merül fel, akkor az egész bejegyzési kérelmet, az egész ügyet elutasítják. Praktikusabb most külön tisztázni először ezt az elidegenítés és terhelési tilalmat, és hogyha ahhoz nyilvánvaló módon kapcsolódó zálogjog is be van jegyezve, akkor ezt az egészet, hogy tiszta legyen a tulajdonilap, és ezt követően a tényleges jogügylettel kapcsolatos okiratot megírni.
Hogyan, miként szűnik meg az elidegenítési és terhelési tilalom?
Az elidegenítés és terhelési tilalmat úgy lehet megszüntetni, hogy annak a jogosultja, aki javára ez a bejegyzés megtörtént, ő kiadja a törlési engedélyt. Ennek előfeltétele az, hogy a zálogjoggal kapcsolatos fizetési kötelezettségének az adós eleget tegyen, ezt követően pedig kérje a zálogjog jogosultját, hogy adja ki részére a zálogjoggal kapcsolatos törlési engedélyt, valamint az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési jog törlését is.
A társasházaknál az SMS módosítása esetén szavazhatnak-e azok, akik tevékenységének a megtiltása a többiek szándéka? Különösen akkor, ha a rövid távú szállásadást kívánják a társasházi lakók betiltani.
A kérdés lényege az, hogy bármilyen kérdésben, illetőleg bármilyen ügyet illetően lehetséges-e a társasházban valakinek a szavazati jogát megfosztani. Erre a válasz az, hogy nem. Tehát minden tulajdonosnak, akinek van szavazati joga, jogosultsága van azokban a kérdésekben is szavazni, amelyek ránézve valamilyen terhet, vagy valamilyen jogosultságot jelentenének, és természetesen a szervezeti és működési szabályzat bármiféle módosításában is minden tulajdonos jogosult részt venni a szavazásban. Így tehát a konkrét kérdésre a válaszom az az, hogy nem lehet kitiltani, nem lehet kihagyni, megkerülni azokat a tulajdonosokat egy társasház SMS módosítása vonatkozásában, aki rövid távú szálláskiadással foglalkozik, és úgy elrendelni a szavazást, amelynél érvényesen csak a szálláskiadással nem foglalkozó tulajdonostársak szavaznának. Tehát mindenkinek joga van szavazni, tetszik, nem tetszik, jó vagy nem jó, de mindenkinek joga van szavazni, így tehát az érintett vállalkozásoknak is.
Mit tehet, aki szavazás során kisebbségbe került?
Ha valaki kisebbségbe került, és az ő lényeges jogi érdekeit sérti az a szavazás, abban az esetben jogosult a határozat meghozatalától számított 60 napon belül bírósághoz fordulni, és bíróságtól kérni azt, hogy azt az adott határozatot a bíróság semmisítse meg. Ebben az esetben, ha ez eredményre vezet, abban az esetben a társasház, hogyha azt a kérdéskört szükségesnek tartja szabályozni, abban az esetben egy új határozatot hoznia majd.
Van-e peren kívüli megoldás?
Peren kívüli megoldás mindig, hogyha a felek egyeztetnek egymással. Rossz szomszédság török átok, mint ahogy a régi mondás is tartja. Ebből kifolyólag én mindig azt mondom, hogy azok a személyek, akár vonatkozik ez családon belüli dolgokra is, de különösképpen azok, akik egy fedél alatt élnek, vagy egy társasházban laknak, célszerű mindig megtalálni azt a kompromisszumot, amivel mindkét érintett fél, vagy az összes érintett fél az érdekeit érvényesülni látja, vagy egyik fél sem érzi úgy, hogy ő vesztes lenne, vagy feleslegesen őt így legyőzték volna. Tehát a válaszom az az, hogy szükséges és leginkább praktikus egymással egyeztetni, és barátságosan keresni a józan kompromisszumot. Egyébként jogi értelemben nincsen olyan módszer, amellyel, ha szükséges volna a perindítás, akkor azt el lehetne kerülni. Ez alól egy kivétel lehet, hogyha a többség mondjuk belátja azt, hogy a kisebbséget nem érdemes legyűrni és idézőjelben lenyomni, és netántán kész mondjuk egy sérelmesnek vélt határozatot visszavonni. Ebben az esetben valóban peren kívül is lehetséges az, hogy egy határozat kvázi semmissé váljon, tehát ez egy visszavonottá váljon, de legtöbb esetben azért ez nem szokott megtörténni. Ebből kifolyólag, hogyha valakinek egy társasházi közgyűlés határozata sérelmes, akkor tanácsos és szükséges is a szabályokat, a határidőket betartva 60 napon belül megindítani a határozattal szemben annak a megtámadását célzó bírósági eljárást.
Levélírónk azt szeretné tudni, meddig követelheti a köteles részt.
A köteles rész az alapvetően egy kötelmi jogi igény, aminek az elévülési ideje 5 év. Ezzel szemben az örökösödési igény az nem évül el, tehát azt akár sokkal később is lehet igényelni és érvényesíteni. Azonban a lényeg, hogy a köteles részt az csupán 5 évig lehet érvényesíteni.
Milyen módon kell kiadni a köteles részt?
A köteles részt alapvetőleg pénzben kell kifizetni, azonban minden körülményt figyelembe véve a bíróság akár mérlegelhet úgy, vagy születhet egy olyan döntés a bíróság alapján, hogy valamelyik fél jogos igényét vagy érdekét figyelembe véve, mert számára egyébként méltánytalan volna, természetben is ki lehet adni egészben vagy részben a köteles részt. Tehát ilyen formán lehetséges az, hogyha mondjuk ingatlan érint az adott köteles rész, akkor az időmúlás vagy egyéb okból kifolyólag nem pénzben kell megváltani, ami a főszabály, hanem adott esetben természetben is, tulajdoni hányadban is ki lehet adni.
Kell-e attól tartanom, hogy ezzel kijátszanak, becsapnak vagy átvernek?
Ez egy nagyon fogós kérdés. Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a kitagadás az, amivel magát a köteles részi fizetési kötelezettségtől a végrendeleti örökös mentesülhet. Azonban lehetséges, hogy kitagadási ok, megfelelő kitagadási ok nincsen. Ebben az esetben nem egyszer megtörténik az, hogy egyéb jogi eszközzel próbálják azt elérni, hogy az illető köteles részre jogosult törvényes örökös utóbb ne kapjon semmit, vagy csak jóval kevesebbet kapjon, mint amit egyébként neki törvény szerint kellene adni, vagy amennyi őt megilletné. Ilyen esetben nem egyszer különféle joggal való visszaélés módján, ha összejátszik, együttműködik túlzottan is a végrendeleti örökös, illetőleg az örökhagyó, akkor lehetséges az, hogy mire a haláleset bekövetkezik, a hagyatéki vagyont ilyen-olyan fondorlatos módon kiüresítik. Tehát nem biztos, hogy lesz majd olyan hagyatéki vagyon, amiből köteles rész érdemben ki lehetne számítani. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ezek a módok és ezek a trükkök azért egyfelől igen komoly bizalmat feltételezés igényel az örök hagyó és az örökösek között, a végrendeleti örökösek között, és előfordulhat adott esetben az is, hogy ez a cél, hogy kiátsszák teljes mértékben, adott esetben a köteles része jogosult törvényes örököst, egy olyan kiszolgáltatott helyzetet eredményez az örökhagyónál, amely kockázatot nem biztos, hogy megéri felvállalni. Az érdemtelenség az öröklés jogban egy nagyon fontos kérdéskör. Ugyanis az érdemtelenség kérdéskörében, hogyha valaki érdemtelenné válik az öröklésre, és ezen érdemtelenség kapcsán az örökhagyó megbocsát, abban az esetben nem válik érdemtelenné, és tud örökölni, tehát jogosult lesz az öröklésre az örökös személy. Nagyon lényeges kérdéskör, hogy a megbocsátásnak szerepe van egyébként az ajándékozási jog területén is, tehát a kötelmi jog területén, az ajándékozási szerződéseknél is, ugyanis bizonyos esetekben van létjogosultsága az ajándék visszakövetelésének, különösen is, hogyha olyan viselkedést tanúsít a megajándékozó személlyel szemben a megajándékozott, amely eleve azt a harmonikus viszonyt, illetőleg azt a szándékot, aminek fényében tette az ajándékozást az illető személy a megajándékozott felé, ez utóbb megkiúsul ez a szándék, teljes mértékben megváltozik az ő viszonyuk, és ilyen esetben, hogyha ez egy olyan magatartása a megajándékozott részéről, akkor visszakövetelésnek lehet helye az ajándékozási jog területén is, tehát a kötelmi jogban is találkozunk ilyennel. De, hogyha az ajándékozó sérelmére elkövetett olyan tevékenység, olyan negatív cselekmény, amely kapcsán a megbocsátást tanúsítja a megajándékozó személy, abban az esetben ez a cselekmény végül nem válik arra alkalmassá későbbiekben, hogy visszaköveteljék az ajándékot. És egyébként csak úgy zárójelben elmondom, hogy megbocsátásnak minősül az is, hogyha huzamosabb ideig erre a kérdéskörre nem hivatkozik az ajándékozó.
Van-e az öröklési jogon kívül máshol is jelentősége a megbocsátásnak a polgári jogban?
Nagyon lényeges kérdéskör, hogy a megbocsátásnak szerepe van egyébként az ajándékozási jog területén is, tehát a kötelmi jog területén, az ajándékozási szerződéseknél is, ugyanis bizonyos esetekben van létjogosultsága az ajándék visszakövetelésének, különösen is, hogyha olyan viselkedést tanúsít a megajándékozó személlyel szemben a megajándékozott, amely eleve azt a harmonikus viszonyt, illetőleg azt a szándékot, aminek fényében tette az ajándékozást az illető személy a megajándékozott felé, ez utóbb megkiúsul ez a szándék, teljes mértékben megváltozik az ő viszonyuk, és ilyen esetben, hogyha ez egy olyan magatartása a megajándékozott részéről, akkor visszakövetelésnek lehet helye az ajándékozási jog területén is, tehát a kötelmi jogban is találkozunk ilyennel. De, hogyha az ajándékozó sérelmére elkövetett olyan tevékenység, olyan negatív cselekmény, amely kapcsán a megbocsátást tanúsítja a megajándékozó személy, abban az esetben ez a cselekmény végül nem válik arra alkalmassá későbbiekben, hogy visszaköveteljék az ajándékot. És egyébként csak úgy zárójelben elmondom, megbocsátásnak minősül az is, hogyha huzamosabb ideig erre a kérdéskörre nem hivatkozik az ajándékozó.
Hol találkozhatunk még a megbocsátással, a megbánással a jog területén?
Ha már a polgári jognak két lényeges területét, az öröklési jogot és a kötelmi jogi területét is említettük, van egy harmadik terület, ami már túlmutat a polgári jogon, ez pedig a büntetőjog. Bizonyos cselekmények esetében, hogyha a sértett megbocsát, és ez közvetítő eljárás keretében is történhet, és általában közvetítő eljárás keretében is történik, akkor, hogyha bocsánatot kér, és ezt tevékeny megbánás keretében valamilyen juttatást, valamilyen ellentételezést is, tehát tevékeny megbánást tanúsít az illető személy, abban az esetben bizony, még bizonyos bűncselekmény esetében is lehetőség van, és fontos szerepe van a megbocsátásnak. Ennek eredményeként ez majd büntethetőséget kizárók lesz, és megszűnik akkor ebben az esetben a büntető eljárás az illető személlyel szemben.
Lehet-e közös végrendeletet írni több embernek?
Két vagy több személy ugyanabban az okiratban főszabály szerint nem írhat közös végrendeletet. Ez alól azonban van egyetlen kivétel, és ez is a 2014. április 15-én hatályba lépett új polgári törvénykönyvünk szabályozása szerint, ugyanis kivételes esetben, hogyha házastársak kívánnak közös végrendeletet tenni, akkor ezt megtehetik egyetlen egy okiratban. Ennek különféle alaki kellékei vannak, tehát az egyik írja, ha saját kezűleg készül a végrendelet, a másik pedig a végén tesz egy saját kezűleg írott nyilatkozatot, amellyel elismeri azt, hogy az iménti fentebb a házastársa által írott végrendelet, az az ő saját végrendelete is. Ugyanakkor lehet két tanú által teljes bizonyító erejű magánokirati formába is foglalni ezen végrendelkezést, mindkettő személynek a két tanú jelenlétében alá kell írnia ugyanazon okiratot. Nyilván az egyéb végrendeleti szabályok ezekre is ugyanúgy érvényesek. És a harmadik megoldás, amikor szintén érvényes lehet ez a kivételes végrendelkezési forma, ez pedig az, hogyha közokiratba foglalják. Közokiratba közjegyző foglalhatja a végrendeletet, ha együtt teszik a közjegyző előtt ezt a végrendeletet, hogy kifejezetten közös végrendeletet kívánnak tenni, és ilyen formán készül el közokiratba, akkor az is érvényes lesz ez a végrendelet.
Érdemes-e házastársaknak közös végrendeletet írni?
Én nem tanácsolom. Van némi előnye is, tehát az új PTK megadja a lehetőséget, hogy a házastársak közös végrendeletet tegyenek, és lehetnek olyan okok, lehetnek olyan körülmények, amikor ezt adott esetben indokolttá teheti. Például egy olyan eset, amikor nincsen egyik félnek sem leszármazója, és elméletileg a túlélő házastárs hozzátartozói rokonsága örökölne a törvényes öröklési rend szerint mindent. Ilyenkor meg lehet azt csinálni, hogy közös végrendeletben rendelkeznek arról, hogy egyébként milyen arányban, hogyan és miként, függetlenül attól, hogy az egyik fél hamarabb halálozik el, és egyébként a törvényes öröklési rend szerint akkor a túlélő házastárs örökölne mindent, majd az ő halálát követően pedig csak az ő rokonsága, az ő hozzátartozója törvényes öröklési rend szerint. Lehet egy olyan közös végrendeletet tenni, hogy kijelölik azokat egyik és másiknak is akár a kedvenc, vagy legközelebb álló lélekben, vagy személyében, szimpátia alapján a legközelebb álló rokonát, akit kiválogatják, hogy az én családomból ő legyen, a te családodból pedig ő legyen, vagy akár egyikből kettőt, másikból hármat, tehát teljesen szabadon tudnak rendelkezni, és ezen rendelkezés alapján akkor utána ez köti a felet.
Milyen buktatói lehetnek a házastársak által írt közös végrendeletnek?
Pont a buktatói azok, amelyek szerintem túlnyomó többségben vannak. Nagyon lényeges dolog, hogy egy közösen megírt végrendeletet utána az egyik fél nem változtathatja meg. És az a fő problematikája is, vagy nehézség, ami egyik oldalról garancia, másik oldalról viszont nehézség, hogy megváltozik mondjuk jelentős mértékben az az élethelyzet, amiben az készült, az a végrendelet. Mondok egy konkrét példát. A házastársaknak egyetlen egy lakásuk van, megtakarításuk kevés. És kitalálják azt, hogy egyiknek az unoköccse, másiknak az unokahúga örököljön. És elhalálozik az egyik házastárs. A másik fél számára pedig ez az ingatlan le lesz kötve. Még azt sem tudja megtenni a végrendelet fényében, hogy elmegy és egy idősek otthonába befizessen az ingatlanból. nem tudja felbontani már ezt, nem tudja megváltoztatni. A túlélő házastársat ez teljes mértékben köti. Ezért én más módszert és más javaslatot teszek általában azoknak, akik engem megkeresnek azzal, hogy házastársak szeretnének. A korábbi PTK is megengedte azt, hogy egyidejűleg tegyenek külön-külön egymástól függetlenül is végrendeletet, amelyel egyébként ezek a kívánt célok elérhetőek, ugyanakkor nem köti meg őket. Itt az a kérdés, hogy a házastársak megbíznak-e egymásban. Mert hogyha külön-külön teszik meg a végrendeletet, nyilván egymás végrendeletéről tudva, és ugyanúgy megteheti mindkét házastárs, hogy ugyanazokat akár a házastársuk hozzátartozóját is megnevezi a saját végrendeletében örökösnek, mint egyébként amit tennének, hogy akkor ugyanúgy külön-külön megírt végrendelet is betöltheti ezt a funkciót, csak az a mozgástér megmarad, hogy később ezt meg tudja változtatni, hogyha az élethelyzet úgy megváltozik. Akkor érdemes csupán közös végrendeletet tenni, hogyha azért nem olyan 100%-os az egyetértés a felek között, nem olyan 100%-os az egymásban való bizalom, hogy valóban utóbb a túlélő házastárs, majd a saját hamarabb elhalálozott házastárs rokonait nem fogja kihagyni belőle. Hogyha megvan a bizalom, teljes az egyetértés, hogy egyébként hosszú évtizedek óta együtt élnek, és hogy mindkét oldalról vannak olyan hozzátartozók, akiket szeretnének, mert méltónak találják, hogy kiemeljék a törvényes öröklési rendből és juttassanak számukra, akkor én praktikusabbnak tartom, hogyha a végrendeletüket külön-külön okiratba foglalják, hiszen akkor a közös végrendelet általi kötöttség nincsen, és megmarad ugyanakkor az a szabadság, hogyha később szükségessé válik, akkor a túlélő házastársat nem köti oly mértékben, akkor már csak a tisztesség és a becsület köti, hogy nyilván ne olyan irányba változtassa meg a végrendeletet, hogy az elhunyt házastársának a rokonait kihagyja, hanem hogyha tényleg egy olyan szükséghelyzet állna elő, mint amilyen példát mondtam, hogy beszeretne menni egy idősek otthonába, ahol mondjuk egy nagyobb összeget kéne befizetni ahhoz, hogy egy kiemeltebb körülmények között tudja az élete utolsó magányos éveit élni, hogy akkor hozzá tudja nyúlni a közös vagyonukhoz. Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kaphat választ, hogyha hallgatja műsorunkat. Hogyha pedig ír nekünk és kérdez minket, akkor ezzel szerkesztheti ön is a műsorunkat, és akkor az ön kérdésére is kaphat választ.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. Köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Nem marad semmi, most kéne menni, de hova lehet? Ahol nem lát majd senki, hol el tudom feledni a nevedet. A szemednek báját, csókod varázsát, az illatot. Hogy esküdtél hányszor, neked nincs helyed máshol, csak mellettem. Most én a szívemet újra szilánkokra hullva is összerakom. Ezután bármit is érzek, ha meg is halok érted, én letagadom. Reméltem százszor, de te a szívemmel játszol minduntalan. Engedj el végre, és én nem haragszom majd cserébe.
vége, de vakon néztem a fénybe, nem is tudom. Mit is reméltem, hogy fekete-fehérben megtanulom. A színeket látni, egy jó szóra várni, nagyon nehéz. Mindig oda világot járja, egy szép hangra várva, egy zenész. Fehér lilium, kérlek vezess az utamon. Te láss, te hall, te mond, te szólj, te légy a szemem és a szám. Fehér lilium, kérlek vezess az utamon, mert nekem ehhez már nincs erő. Szemem és a szám, fehér lilium, kérlek vezess az utamon, mert nekem ez már nincs erőm. Nagy erő, fehér lilium, kérlek vezess az utamon, te láss, te hall, te mond, te szólj, te légy a szemem és a szám, fehér lilium, kérlek vezess az utamon, mert nekem ehhez már nincs erőm. Robi!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most Jézus mennybe meneteléről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szeretnék most együtt elmélkedni Urunk Jézus Krisztus mennybe meneteléről, illetve majd a Szentlélek eljöveteléről. Hangsúlyozom, hogy együtt elmélkedni, együtt kérve a Szent Lelket, hogy ő vezessen minket, ő világosítson meg, ő nyissa ki a szívünket, hogy megértsük, és majd aztán tettekre váltsuk mindazt, amit most mondani akar nekünk az Úr a Szentlélek által. Mindenekelőtt az apostolok cselekedeteiből felolvasom ezt a szentírási szakaszt, ami Úrunk Jézus Krisztus mennybe meneteléről szól. Egyszer, amikor együtt tevet velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgymond tőlem hallottatok. Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhőt akarta el szemük elől. Amint merőn néztek, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik, Galilea férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Erre az olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől mintegy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Eddig a szentírási idézet. Mit is mond nekünk, Urunk, mennybe menetelének az ünnepe, vagy az az esemény? Mire buzdít minket? És milyen gondolatok fogalmazódnak meg bennünk? Talán első gondolatként az égre emelt tekintetet emelném ki, mindannyiunknak a tekintetét a földről az égbe, az ég felé vonja ez az ünnep. Fölemeljük a fejünket, fölemeljük a szemünket, és az égre nézünk, bár földön állunk. Valahol hallottam, hogy egyedül az embernek olyan a nyakki kiképzése, hogy az égre tud nézni. Mi égre nézők vagyunk, de nem csak bámészkodók, hanem tekintetünket bátran és szeretettel az égre irányítók. Hogy az ember az ég felé törekszik, az sok mindenből kitűnik. Ott van az Ikarosz legendája, ott van a bábeli torony, ott vannak a fák, amik növekszenek, ott vannak a hegyek, a felhők, a pára, ami fölfele száll. De nem mindegy, hogy hogyan törekszünk az ég felé, milyen lelkülettel, a szív milyen irányultságával. De lehet az eget úgy is ostromolni, hogy valaki az Isten helyébe akar kerülni, és az ő trónját akarja elfoglalni, ezek a gonosz erők, a pokoli erők és a pokoli hatalmak. És lehet úgy is az ég felé törekedni, hogy egyre közelebb akarok lenni az én teremtő Istenemhez, egyre inkább vele és mellette akarok élni. Zakeus is fölment a fára, fölfele törekedett, magasabbra, hogy jobban lássa Jézust. Meg is kapta a jutalmát. Még a magas sarkú cipő is magasabbá tesz minket, és így képszerűen közelebb kerülünk az Istenhez, de hát lehet ugye magas sarkút azért is hordani, hogy mi nagyobbak legyünk, de lehet esetleg olyan lelkülettel is, hogy még ezzel is közelebb akarok lenni az Úrhoz. Amikor lábújhegyre állunk, amikor fölemeljük a kezeinket, mint egy gyerek, aki azt kéri, hogy vegye fel az édesapja, vegye fel magához. Minden fölfelé törekszik, minden növekedni akar, és minden az ég felé, a fény felé vágyik. Hallgassuk meg most Szent Ferencnek a legendáját, amikor Szentföldön járt, és elment arra a helyre, ahol még megvolt Jézus lábnyoma, ahonnan fölemelkedett a mennybe. És nézzük meg, hogy ő milyen lelkülettel szemlélte ezt az eseményt lélekben. Midőn Szent Ferenc eljutott arra a helyre, ahol az Úr Jézus Krisztus a földről a mennybe felment, és meglátta azt a szent követ, amelyet az ő lábai érintettek, hirtelen olyan nagy édesség és fájdalom töltötte el szívét, hogy a földre roskadt. És nem tudott többé felkelni, sem onnan elmozdulni, hanem arcát a földre hajtva sírt és zokogott mondván, ó Jézusom, ó szerelmesem, miért hagytad el a földet, és mikor láthatlak téged ismét? És oly sokáig maradt így, hogy társai nem merték őt megérinteni, mert látták, hogy teljesen elmerült az isteni szeretetben. Szent Ferenc, minden cselekedet egy kicsit meghökkent minket, és elgondolkodtat. Mikor meglátta a szent követ, hirtelen olyan nagy édesség és fájdalom töltött el a szívét, hogy a földre roskadt. Tehát egyszerre édesség, és egyszerre a fájdalom megjelent a szívében. Teljesen belemerült Isten jelenlétébe. Mindig elgondolkodtat engem ez a jelenet, és úgy oda képzelem én is magamat erre a helyre, és engedem, hogy engem is magával ragadjon ez a krisztusi szeretet. Ez az égre emelt tekintet, amit az apostoloknál is hallhattunk, nem kimenekülés a világból, hanem egyenesen visszavezet minket az életbe. Urunk, mennybe menetele is egy olyan életbe vezet minket, az isteni életbe, amely egy másik minőség. És visszavezet minket az igazi, a valóságos életbe, minket ez az ünnep. Pál apostol is azt mondja, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk a figyelmünket. Ebben a sürgő, forgó, zűrzavaros világban talán elfeledkezünk naponta az égre nézni, akár jelképesen, akár fizikailag megállni, lefeküdni a fűbe, csak nézni, hogy a felhők vonulnak fölöttünk, vagy este a csillagokat csak úgy bámulni, és áldani az Istent, hogy milyen gyönyörű szép világot teremtett. Vegyük be ezt a napirendünkbe, hogy legalább egyszer vagy kétszer álljunk meg egy rövid időre, és emeljük a tekintetünket, emeljük a lelkünket az ég felé. Most nézzük, hogy a szentek hogyan gondolkodtak a mennybe menetelről. Szent Ágoston tanítása szerint a mennybe menetel, Krisztus mennybe menetele a remény eseménye. Azt mondja, hogy ahová a fő eljutott, oda reméli a test is, hogy követheti, hogy eljut. Ezzel Szent Ágoston arra utal, hogy Jézus nem elszakadt tőlünk, hanem utat nyit számunkra, és már másképp van velünk. Az egyház, mint Krisztus teste meghívást kap arra, hogy ugyanabba a dicsőségbe eljusson. Mivel tudjuk Pál apostol tanításából, hogy az egyház, Krisztus titokzatos teste, hol a fő maga Jézus Krisztus, mi pedig a tagok vagyunk, és hogyha ezen a misztikus képen elgondolkodunk, akkor megértjük azt, hogy mivel mi egy test vagyunk, ezért már mi ott vagyunk vele, fönn a mennyben, ő pedig itt van velünk a földön. És ez az egyház, ez a titokzatos teste Krisztusnak, ez három részből áll, mint tudjuk, a földi vagy zarándokló egyház, a szenvedő egyház, a tisztított tűzben lévő lelkek, és a megdicsült egyház, a mennyben lévő lelkek. És ez a három egyház, ez egy egyház. Nagy Szent Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mennybe menetel után a hit nem gyengül, hanem erősödik. Szerinte Krisztus látható jelenléte megszűnt, hogy a hívők mélyebb módon kapcsolódjanak hozzá hitben, és ne pedig látásban. Ez már egy érettebb, tisztább kapcsolat Istennel. Amikor egy szerettünk eltávozik ebből a földi életből, meghal, akkor ugyanúgy vele is a kapcsolatunk egy más minőségbe kerül. Már nem látjuk itt a földön, nem tudjuk megölelni, fizikailag nincs velünk, de mégis velünk van, lélekben, szeretetben. És ez a halál utáni kapcsolat sokszor még erősebb tud lenni, mint amikor még a Földön együtt lehettünk. Eszembe jut szüleim halála, egymás után 4 hónappal hunytak el, nyugodjanak békében, és az ő haláluk nagy fájdalommal töltött el természetesen, de hogyha a Jóisten megkérdezte volna tőlem, hogy akarod visszakapni őket itt a Földön, akkor rögtön azt mondtam volna, hogy Uram, nem, már nagyon jó helyen vannak nálad, mind a ketten szentségekkel megerősítve, hitben, szeretetben távoztak a Földről, te csak gondoskodj róluk, én pedig itt szeretnék még szabadabban gondoskodni rólad. És azóta is nagyon jó a kapcsolatom a szüleimmel, imádkozom értük, meg vagyok győződve arról, hogy ők is imádkoznak értem, és amikor belegondolok abba, hogy milyen öröm lesz majd, amikor a mennyben újra találkozunk, akkor nem győzök hálát adni a jó Istennek, hogy ilyen szépen elrendezte a világot. Szépen minden a helyére kerül, az Isten megfizet mindenkinek tettei szerint, és hogy minden úgy van jól, ahogy ő akarja.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi római katolikus egyházközség plébániai kormányzója, Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Gronda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Rólad szól nappal és éjjel, fenn az égen minden csillag rólad mesél. Ha te nem is gondolsz rá, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól, rólad szól, nappal és éj. Hogyha ébren ér a hajnal, hogy álmom, ha még minden szóban benne vagy, és minden áldott pillanat, ha távol vagy. Rólad szól, álom és ébren lét, de te nem értesz ebből semmit, hogyan is érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap, minden égen minden csillag rólad mesél. Ha te nem is gondolsz rám, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól, rólad szól, nappal és éj. Hogyha ébren ír a hajnal, vagy álmom, ha még minden szóban benne volt, és minden áldott pillanat, ha távol vagy. Rólad szól, álom és ébren lét, te nem értesz ebből semmit, hogyan is érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap, minden év.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!